Az aréna vendége ma este Ág Attila politológus. Többször érintettük már a rövid szünet előtt is az esélyeket, ugye, és ön is említette azt, hogy a gyakorlatilag a vezető közvélemény kutató intézetek viszonylagos egyhangúságban, vagy egy formán azt jelzik, ugye, hogy a Fidesz fog győzni a választásokon. Mennyire tekinthető, hogyha ezt tesszük alapul, hogy hetek, hónapok óta ez az eredmény jön ki a közvélemény kutatásoknál, mennyire tekinthető lefutottnak ez a mérkőzés?
Hát azt mindenki elmondja, hogy a Fidesz egyszerű többsége az nem egy olyan dolog, amire fogadni kellene, mert az biztos. A nagyhitek azok és ideológiai szinten már nem pusztán közvéleménykutatói szinten azon a bizonyos kétharmadról folynak, és azt is hozzá kell tenni, hogy ugye a legutóbbi időben már nem csak az a vita folyik, hogy az MSZP vagy a Jobbik végezze a második helyen, hanem az, amit én megpróbáltam tréfásan elnevezni dupla pártnak. Tehát a legutóbbi fejlemény mégiscsak az, hogy van egy olyan 15-től 25%-ig terjedő szavazótábor, ami hullámzik a Fidesz és a Jobbik között. Ezt minden közvéleménykutató kimutatja, rengeteg empirikus felmérés is van erről, tehát azért nevezem dupla pártnak, mert mind a két táborhoz tartoznak, és nagyon gyakran hullámzanak a kettő között. Tulajdonképpen érdekes módon ezt nem szokták mondani, de valahogy a Fidesznek nem csupán a választói bázisa egy része, hanem a szervezőinek egy része is az egyes választókerületekbe átment a Jobbikhoz. Tehát mindenkit meglepett a Fideszt is, és az utolsó hetek nagy eseménye már, hogy Fidesz-Jobbik összecsapás előtérbe kerülése, azzal is kapcsolatos, hogy a 176 választókerületbe pontosan a korábbi Fidesz aktivisták gyakorlott segítségével a Jobbik nagyon hamar megszerezte a kopogtató cédulákat, tehát hamar megszervezte magát, vagyis nem első szülött párt hirtelen létrejött, hanem már tapasztaltabb és ott az adott területen ismerős politikusok vagy szervezők vették át. Tehát ez a dupla párt jelenség szerintem a legbizonytalanabbá teszi a dolgot a következő választáson, hiszen ez lehet az egyik tényező, ami kizárja a Fidesz számára a kétharmados lehetőséget. A másikról is majd még beszélünk. Aminek következtében a Fidesz számára egy nagyon kellemetlen képlet jöhet létre abban, hogyha neki valamilyen formában szövetségét kell kötnie, együtt kellene szavaznia, szüksége lenne Jobbik szavazatokra. Tehát jelen pillanatban ugye a kérdés az, hogy a Fidesz egyszerű többséget tud szerezni a kétharmadhoz, el tudja érni a saját választói táborát, és megszerzi a mandátumokat, vagy pedig egy nagyon konfliktusos szituációba a Jobbikhoz kell fordulnia. A második nagy kérdés ugye, hogy melyik lesz a második helyen, amit úgy szokott fogalmazni a sajtó, hogy a váltópárt jellegét, a nagy ellenzéki párt szerepét tudja eljátszani az MSZP, és hát ugye akkor térünk a másik alternatívára, tényleg, hogy hogyan fog lejátszódni maga a választás, tehát a forgatókönyv mi? Ez a Fidesz fölény, amit most látunk, hogyan fog jelentkezni az első fordulóban? Nem is annyira a területi listákon, hanem az egyéni körzetekben. Természetesen a Fidesznek a kétharmados esélye rendkívül megnő, vagy akár beigazolódik, hogyha átütő siker lesz, hogyha az első fordulóban már bejön mondjuk a 176-ból 100-120 képviselő megválasztására kerül a sor, és egészen más az, hogyha viszonylag kevés Fidesz választodak meg az első fordulóban, bár állva marad az első helyen nagy többségű Fidesz jelölt, mert akkor jön az a játék, ami a legkellemetlebb kérdés manapság minden MSZP-s politikusnak, hogy mit csinál az MSZP akkor, ugye? És erre mondják a szituációt, hogyha a Jobbik fordul második helyen, akkor vajon visszalépnek, vagy nem lépnek vissza. Erre egyelőre az a bölcs megalapítás szokott elhangzani, hogy akkor kell átmenni a hidon, mikor odaérünk, akkor kell megválaszolni ezeket a kérdéseket. Valójában azt hiszem, hogy itten teljesen egyértelmű a válasz két tekintetben. Egyrészt ez nagyon függő az egyes választókerületektől. Az egyes választókerületekben van egy nagyon határozott profilja az adott jobbikos képviselőnek, MSZP-s képviselőnek, és lehet választási megalapodásokat kötni. Tehát lehet azt mondani, hogy abban az esetben, ha megalapodunk ebben meg ebben a feltételekben, akkor úgy alapodok meg az első vagy a második helyen lévő képviselővel. Egyébként Nyugat-Európában ez mindenütt így zajlik, és nem is csupán egy irányba mennek ezek a támogatások. A pártok az egyes helyeken megalapodnak azzal, hogy itt én visszalépek a te javadra, te meg visszalépsz egy másik választókerületbe az én javamra. Ezek mondjuk Franciaországban több évtized óta bejáratott mechanizmusok.
És elképzelhetőnek tartja, az bocsásson meg, hogy ezekben a kérdésekben nem a pártközpontok fognak dönteni, hanem helyenként más és más döntés lehet? Tehát lesz olyan körzet, ahol mondjuk az MSZP jelöltje esetleg visszalép a Fidesz jelölt javára, máshol pedig mondjuk a Jobbikos jelölt, tehát hogy helyben fognak ezek a kérdések eldőlni?
Nem gondolom, hogy helyben fognak eldőlni, de hogy helyenként különböznek, azt gondolom. Tehát nyilván a pártközpontok fogják eldönteni ezeket a konkrét eseteket, de nem föltétlen gondolnám, hogy országosan mindenütt egyforma döntés fog ebből adódóan születni, és hát ugye lázas számítgatások kezdődnek majd a második forduló előtt arról, hogy mi az összes következménye a visszaléptetéseknek, de azt is kell mondani, hogy ott is egy alapvető kérdés van, hogy minden egyes választókerületben nem csak ez a három jelölt fog indulni, hogy a visszalépéseknek mi a konkrét következménye, hogy fognak az esetleg a negyedik, ötödik helyen kiesett jelöltnek a választói reagálni, ezek nagyon különbözhetnek abban az esetben, hogyha mondjuk a negyedik jelölt, ha csak találomra mondjam, egy nagyon erős pozícióban lévő MDF-es, és így tovább, és így tovább. Tehát rengeteg variációja lehet ennek, de ismétlem, úgymond ingyen visszaléptetés, ahogy ingyen ebéd a politikában nincs. Tehát meghatározott politikai árakat és megalapodásokat kell mindenütt kötni azért, és végig kell gondolni azt, természetesen az MSZP számára a nagy kérdés ebben az, hogy ugye ő is főellenfélnek a Jobbikot tekinti, de nem szívesen jutatná hozzá egy kétharmadhoz a Fideszt. Úgyhogy ezekben a dolgokban kell gondolkodni, és ismétlem, ez a játék egészen más akkor, hogyha egy hárompárti parlament van, vagy négy, vagy öt párti. Ezen tovább nem érdemes gondolkoznunk a számokkal, mert az öt párti is elég valószínűtlen, de minden esetre pár nap után erre lehet kérdezni. Tehát most sokkal nagyobb jelentősége van a forgatókönyvnek, ahogy a dolog le fog játszódni, és a politikai szereplőknek sokszor napokon belül dönteniük kell, stábok fognak végszaladni az országon. Gondoljuk meg például, hogy 2002-ben milyen érdekes volt az, hogy a Fidesz majdnem fordítani tudott. Tehát sok olyan választókerületben fordított, amelyben nem állt jó helyen. Ezt el lehet képzelni annak a sok hatásnak a következtében. Sok hatás mindenképpen lesz az első forduló. Tehát azt mondhatnám, bármilyen eredmény van, ez annyira különbözik ez a modell, amit látni fogunk az első forduló után, hogy mindenképpen sok hatás lesz az ország egészében.
Ön szerint mennyire lesz könnyű, vagy mennyire lesz nehéz dolga a politológusoknak a második forduló előtt, a közvélemény kutatóknak, és hát a párt stratégáknak, hogyha el kell dönteniük, hogy milyen visszaléptetési stratégiát alkalmazzanak, hogyha figyelembe veszük azt, amit ön is említett az imént, hogy eddig példanélküli helyzet fog mindenképpen kialakulni az első forduló eredményeként, és hát még akármi is történhet a másodikban. Szóval lehet-e majd egyáltalán valamihez nyúlni, ami alapján lehet stratégiákat és fordulatókönyveket gyártani?
Mindig a két forduló között egy igen aktív, a politikai élet az izzásának a tetőpontjára mindig a két forduló között él. Azt hiszem, hogy ebben a tekintetben soha nem látott izgalmi állapot lesz. Pontosan emiatt, a helyzet miatt, és hát a pártok föl kell arra készülniük, hogy valamilyen értelemben fordítani lehet a két forduló között. Nem abban az értelemben, hogy a Fidesz egyszerű többségét el lehetne venni, mert ugye 2002-2006-ban erre ment a játék. Hanem abban a tekintetben lesz, hogy milyen pártrendszer fog 20 év után kialakulni. Hogyha az MSZP-nek sikerül mondjuk a mandátumok 25-30%-át megszereznie, akkor világos, hogy Orbán Viktor álma ellenére egy kétosztatú pártrendszer alapjában véve megmarad. Ugye? Ha ennél lényegesebben rosszabb helyzetbe kerül, és mondjuk nagyságrendekkel a Jobbik kerül a második helyre, ami nem valószínű, de benne van az értelmezési tartományokban. És benne van az elemzésekben, meg a sugallatokban néha, akkor egész nyilvánvaló, hogy a 2010-ben induló pártrendszer rendkívül instabil lesz, mert a Jobbik mint párt nem tartható fent.
Hogyha abból indulunk ki, hogy ugye a legfrissebb kutatások is azt mondják, hogy a második helyért az MSZP és a Jobbik nagyjából fejfej mellett harad, ugye a legutóbb a Nézőpont Intézet publikálta előrejelzéseket, és ebben ők ezt írják, és hát a többiek is nagyjából hasonlóképpen becsülik ugye az esélyeket.
Egy pár ponttal előbbre teszik a többiek az MSZP-t. Most a Nézőpont jött elő azzal, hogy gyakorlatilag egálba kerültek.
Tehát mindenképpen nagyon közel vannak egymáshoz, azt lehet mondani az előrejelzés szerint. Mennyiben különbözik az a két forgatókönyv, hogy a Jobbik, illetve az MSZP a második párt a parlamentben?
Ez a két forgatókönyv, mondom, nagyon különbözik egymástól, nem csak a parlament belső munkája szempontjából, hanem a pártrendszer stabilitása szempontjából. Mind a két vonatkozásban megpróbálom elmondani. A Jobbik, ha nem akar megszűnni, akkor nem tehet mást, mint a választások után agresszíven támadja a parlamentben az új kormányt, és megpróbál az utcán ennek nyomatékot adni.
Tehát marad ellenzéki párt.
Igen, mert nagyon jól tudja, hogy amennyiben ő nem ezt teszi, akkor mondjuk a Tordján sorsája jut. Már hosszú tapasztalat van az nemzetközileg, hogy ilyen szélsőséges pártokat fölmorzsolnak a parlamentben. Ennek következtében akkor megkezdődne egy rendkívüli instabilitás állapota. Valamilyen értelemben azt mondhatom, és ez az utóbbi időben ki is tűnik, hogy a Fidesz elemi érdeke egy nagy, de nem túl nagy MSZP, mint ellenzéki párt. Mert azzal lenne meg az az esélye, hogy azt mondja, hogy ugye ti nem azt csináljátok, mint amit mi csináltunk 4 éven keresztül, csak az utolsó 4 évre, hanem meg tudunk egyezni bizonyos kétharmados törvényekben. Tehát van egy olyan forgatókönyv, és szerintem most ez a legvalószínűbb, bár az egyes forgatókönyvek valószínűsége elég közel van egymáshoz. De mégis a legvalószínűbb forgatókönyv az, hogy a Fidesznek egy erős többsége van, egy viszonylag erős szocialista párt és harmadik helyen bejön a Jobbik, és az Európai Unió noszogatására bizonyos reformok megtörténnek. Szerintem nem is a gazdasági reformok a legfontosabbak, hanem az önkormányzati rendszer reformja, amiben a Fidesz mondhatja azt, hogy hiszen ti javasoltátok a regionalizációt az előző, most is szavazzátok, megfogadjátok el, Tehát itt bizonyos konszenzusvonal lehet. Nagyon fontos lenne ez a konszenzus azért is, mert 2011 első felében Magyarország Európai Uniós elnöki szerepet tölt be, és mondjuk, hogy a parlament vagy a tévé most már ugye nem ott van, de itt a belvárosban épületek égnek, ez nagyon rosszul mutat az Európai Uniós elnökség idején, tehát a Jobbiknak ezt az utcai zavargásait és Ég a város című játékait erősen vissza kéne fogni, és meg kéne szüntetni egyszer és mindenkorra. Tehát mindenképpen a magyar társadalom számára a Jobbik, hogyha a választások lejátszódnak, egy tüske lesz, egy elintézendő probléma lesz, hogy hogyan lehet ezt a pártot a magyar politikai rendszerbe pacifikálni. Politológusok szerintem bölcsen mondják, ezt érdemes azért megjegyezni, hogy nem radikális pártról van szó, radikális párt megpróbál a legmesszebbre elmenni az adott jogrendszer keretein belül. A szélsőséges párt pedig magát a rendszert támadja. Tehát a rendszerrel fordul szembe. És a Jobbiknál ez teljesen egyértelmű, hogy számos tekintetben azért támadja a Fideszt, mert nem lát a Fideszben egy ilyen egész rendszert felborító szándékot. Tehát ezt a problémát, hogy hogyan lehet egy szélsőséges pártot kezelni a parlamentben és az utcán, ez mindenképpen ez lesz 2010. szeptemberének a legnagyobb problémája, akármilyenek lesznek a választási eredmények.
Ugye beszéltünk már arról, hogy a két kis párt, ugye az LMP és az MDF számára egyelőre kérdés, hogy el tudják indítani az összes jelöltjüket, de hogyha igen, akkor számukra milyen utak, forgatókönyvek lehetségesek, hogyha most már a második fordulóra tekintünk? Hiszen nyilván egyrészt felértékelődhet helyben az ő szerepük. Milyen választási lehetőségeik lesznek?
Na most ugye az MDF-nél az a probléma, hogy lesz-e Magyarországon egy konzervatív középpárt? Ennek megvannak most az esélyei ezzel az MDF-SDS házassággal, bár még egy elég furcsa házasság, de hadd mondjam, hogy körülbelül egy évvel ezelőtt meglehetős feltűnést keltett, mert éppen az Inforádiónak ebben a műsorában mondtam először azt, hogy lesz egy ilyen közeledés, és akkor az teljes abszurditásnak tűnt. És azt mondják a barátai, hogy meg vagy te őrülve ilyesmit mondani, és hát azért látszott, hogy ebbe az irányba sodródnak a dolgok. Tehát ott látni egyfajta stabil párthelyzetet, de meg kell oldaniuk egy apróságot, hogy le kell ereszteni gyökereket a társadalomba, ugyanis az MDF van valahol a tetején, ki is nagyjából alakul az, hogy milyenek az elképzelései, de az MDF belső konfliktusaival felszámolódtak, azért a széles vidéki bázisai, az SDS meg azért az utóbbi években már nem nagyon létezett vidéken. Tehát társadalmasulnia kell. Az LMP-nél egy sokkal nagyobb problémát látok. Itt a teljes heterogenitás van, a legkülönbözőbb, mi az, ami tetszik nekünk, azt összesöpörjük című dolog, beleértve az emberanyagot is. Tehát az LMP-nek nincs profilja. Mindenki szeretheti ezért, vagy mindenki szeretheti az összes többiért, ami nem az ő üzlése szerint való. Úgyhogy az LMP, hogyha bekerülne a parlamentben, amire most kis esély mutatkozik, akkor először kellene magának egy profil találnia, és legalább háromfélét lehetne mondani. Lehetne, és van egy pár csoport az Európai Unióban, egy olyan baloldali jellegű zöld párt, aki egy kicsit kritikus is a globalizációval szemben, de úgy nagyjából elfogadja, de kritikus. Lehetne, pályázhatna ő az MDF helyére egy ilyen nyugodtabb, stabilabb, konzervatív, liberális párt formája lehet, de lehet egy elcsúszhat, és ebbe az irányba is mutatnak lépések, ahogy a német szabaddemokraták vannak. Azok azért elég markánsan jobb oldalon vannak, és most látjuk is ahogy bekerültek a koalícióba, tehát csúszhatnak ők arra a helyre is, hogy kifejezetten a nagy érdekvédelmi képességekkel rendelkező városi rétegek, az erőteljes értelmiségi rétegek, vagyis tehát a társadalomban amúgy nagy hangerővel, harsánsággal rendelkező rétegek, hiszen társadalmi hátterüket tekintve ők tulajdonképpen ebből a rétegből származnak a többségük, vagyis hát három különböző helyet is elfoglalhatnak, és a politikájukban föl-föl bukkannak mind a három mozanatnak a jelei, mivel szavaznak ránk úgy olyanok, akik szeretnék a zöld mozgalmat, ezért vegyünk be zöld dolgokat, de ugyanakkor legyünk nagyon-nagyon kemény liberálisok is az ellenkező végletben, de azért sokan közülük szeretnének egy moderáltabb, szerényebb középvonalat vinni, ezek is föl-föl bukkannak. Nem döntötték el, egy nagyon széles sávban, nagyon vékonyan helyezkednek el, hogy tulajdonképpen mit is akarnak.
A választásokig hátralévő hetekben ön szerint változhat-e érdemben a pártoknak a kampány stratégiája? Eddig ugye viszonylagosan békés a kampány, változhat-e, kell-e, hogy változzon ön szerint?
Hát valamilyen értelemben azért, ha megkérdezzük az átlag polgárt, azt mondja, hogy már most túl kemény kampány van, már most túl harsány a kampány, már egy kicsit elege van belőle, bár, amint mondtam, a magyar választó, hogy én szoktam mondani, egy gyalogpolgár ráérez az ízére a politikának, akaratlan. Úgy gondolom, hogy azért mégis a hátralévő 20-valahány napban, azt hiszem 24 vagy mennyi van hátra, mától számítva, szerintem rendkívül felerősödni fog. A pártvezetők még inkább fognak kampányolni. Nagyon látványos utcai akciók várhatók, mind az LMP részéről más módon, ilyen visszafogottabb, de performance jellegű utcai. És hát nyilván az a párt, ami leginkább jól érzi magát az utcán, ugyancsak látványos eredeteket fog produkálni a Jobbik. Tehát én úgy gondolom, hogy itt még tud a kampány erősödni, és újabb bonyodalma fognak jelentkezni. Két dolog tartalmilag föl fog vetődni. A többi párt nyomorgatni fogja a Fideszt, hogy mondjon végre erről vagy arról valamit. Tehát ki fognak találni ilyen formákat, hogy azt mondják, hogy mit csinál majd a személyi jövedelemadóval a Fidesz, vagy mit fog csinálni a Dunával, vagy. Szóval konkrét kérdésekbe fogják bombázni. Erre megvan a hajlama nem csak az MSZP-nek, hanem leginkább Bokrosnak, aki szeret ilyen kérdéseket. Vagy gyertek ide és mondjátok meg. Ez az egyik dolog. A másik dolog pedig az, hogy hogyan szabadul majd el a kampánystratégia abban a tekintetben, hogy kikivel vitatkozik személyesen. Nem tudjuk még, és ilyen még nem volt, hogy milyenek lesznek a tévéműsorok. Hát lehetnek azok dögunalmasak, mondjuk amikor meghívnak 6 pártvezetőt, hogy most a legutóbbi menetek gondolják, és mindenki kap 2 percet, hogy elmondja a véleményét, és 10 perc után a néző menekül a képernyő elől, mert ennyi unalmasabb programot el nem lehet képzelni. De láttuk már azt, hogy vannak kihívások, és vannak enyhe provokációk arra, hogy összejöjjenek. A Fidesz először elutasította, most lebegteti azt, hogy részt vesz-e a vitákban, Orbán Viktor bekapcsolódik-e, most legutóbb hallottunk egy olyan utalással 2 forduló között, esetleg, ha kiderül, hogy ki a második helyen lévő párt. Tehát azt mondhatnám, hogy igen, a kampány még ennél jobban be fog borombulni, és ki fog derülni, hogy a médiában hogyan fog lejátszódni, mert eddig még ez nem látszik.
Ág Attila politológus volt az Aréna ma esti vendégem. Köszönjük, hogy elfogadta meghívásunkat.